Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a mai napon az új adózási változásokról fogunk beszélni, illetve egészen pontosan arról, hogy miket javasolnak figyelembe venni Amerikában az új adóbevallásokkal kapcsolatosan, mire figyeljünk, és aztán ennek kapcsán, az adózás kapcsán majd néhány szóba kitérünk a Magyarországgal felmondott kettős adóztatás elkerülése egyezménnyel kapcsolatban is, hogy egyáltalán lehet-e tudni, mit lehet tudni ezzel kapcsolatban, mire érdemes figyelni, készülni, illetve várni, hogy mi az, aminek még tisztázódnia kell. Meg is kérdezem mindjárt Évát, hogy mik azok a legfontosabb szempontok, amelyeket ebben az évben az új adóbevallásokkal kapcsolatosan figyelembe kell venni?
Köszöntöm én is a hallgatóinkat. Hát kezdjük először szerintem a határidőkkel. Tehát ugye, hogyha adóbevallást készítünk, akkor mindig a kitűzött határidőket fontos betartani. Amerikai adóbevallás kapcsán április 15-e az egyik olyan határidő, amit mindenképpen meg kell említenünk. Tehát ez az április 15-i határidő, ami ugye két hét múlva itt van, azt jelenti, hogy elvileg ez az, amikor lezárul annak a határideje, hogy első körbe be lehet nyújtani az adóbevallásokat. Itt persze van egy-két kivétel, amit szintén megemlítünk, tehát van két állam, ahol ez a határidő kitolódik április 17-ére, ez Massachusetts és Maine állam, tehát itt két nappal később van a határidő, illetve lehet kérni hosszabbítást az adóbevallás benyújtásához, de azt nagyon fontos, hogy megjegyezze mindenki, hogy annak ellenére, hogyha megkapja, kérelmezi azt, hogy később adja be az adóbevallását, erre van lehetőség, tehát meg lehet hosszabbítani ezt a határidőt október 15-éig, ami azért jelentős idő kedvezményt jelent, de fontos arra emlékezni, hogyha valakinek adó hátraléka van, az nem jelenti azt, hogy a későbbi beadási dátummal később fizetheti meg az adóhátralékot. Tehát az adóhátraléknak be kell lennie fizetve április 15-ig, mert másképp büntetéseket fognak kiszabni. Tehát attól, hogy valaki később adja be az adóbevallását, az nem menti fel az alól a kötelezettsége alól, hogy befizesse az adóhátralékát, mert ezt sokan félre szokták érteni, tehát erre nagyon-nagyon fontos figyelni.
Igen, egy kérdést, ha megengedsz, csak azért, hogy ez az április 15 a személyi adóbevallások időpontja vagy határideje, vagy a cégeseké?
Hát a személyi jövedelemadónál mindenképpen, de a cégekre is vonatkozik, illetve az egyéni vállalkozókra is. De ugye adóhátraléknál, a cégeknél, egyéni vállalkozóknál negyed évente be kell fizetni egy bizonyos összeget. Tehát ott adó előlegről is beszélünk, nem csak hátralékról. Tehát ott másfajta módon történik az adó hátralékoknak a megfizetése, tehát ott fontos szem előtt tartani azt, hogy negyedéves ütemezésbe kell. Tehát igaziból ezeknek is megvannak a határidejei, hogy melyik időszakot meddig kell megtörténni az adó előleg befizetésének, ami nyilván, hogyha túlfizetés van, akkor vissza lehet ezt kérni, tehát az adóbevallás kitöltése után, illetve lehet úgy ütemezni, hogy átkerüljön a következő évre, az adóhátralékba számítson bele, tehát én azt gondolom, hogy jó tudatosnak lenni, és nyomon követni ezeket a határidőket, tehát lényeges büntetésektől lehet elesni.
Igen, és akkor nézzük, hogy mik azok a fő szempontok, amelyek esetleg változások, vagy amire egyáltalán figyelni kell az adóbevallásokkal kapcsolatosan.
Idén egyébként az IRS január 29-től kezdte el befogadni az adóbevallásokat. Mint ahogy azt említettük, október 15-ig van lehetőség meghosszabbítani az adóbevallás idejének a határidejét. Azt is említettük, hogy oda kell figyelni, hogy az adóhátralék az be legyen fizetve akkor is, hogyha később nyújtjuk be az adót. Szerintem fontos, hogy itt beszéljünk olyan lehetőségekről, hogyha valaki ellátogat az IRS oldalára, ott fog találni arra lehetőséget, hogy kiválassza azt, tehát vannak kérdések, amire válaszolhat, és annak alapján, hogyha szerencséje van, meg pont beleesik a támogatott csoportokba, akkor ott könnyen van arra lehetősége, hogy ingyenes adókitöltési segédleteket kapjon. Néha ez úgy nyilvánul meg, hogy ugye léteznek ezek a könyvelői adókitöltői programok. Van, amikor az állami adó bevallásért fizetni kell, de van olyan, hogy amikor a föderálisért gyakorlatilag ingyen ki lehet tölteni. Itt különböző szempontok szerint hirdetik meg ezek a cégek, hogy kiknek segítenek. Tehát itt életkori sajátosságok vannak, külön adókedvezmények visszaigénylése, tehát itt elég sok feltételnek kell megfelelni, de meg nyilván kereseti határok is vannak, de nagyon jó szoftvereket lehet találni, és ingyenes lehetőséget az adó bevallás benyújtására. Nyilván vannak olyanok, akik az IRS-nek a saját online kitölthető nyomtatványait használják. Szerintem ez is egy jó módszer egyébként, mert gyakorlatilag benne van egy ellenőrző funkció, tehát amikor az ember megpróbálja kitölteni ezeket a formanyomtatványokat, hát kell hozzá rutin, hogy tudja, hogy miket akar kitölteni, hiszen ott önmaga kell, hogy kiválassza, de elég jó ellenőrző funkciók vannak beépítve ebbe az online kitöltési lehetőségbe. Nem kell egy alkalommal egy adott idő alatt kitölteni, tehát vissza lehet térni rendszeresen ehhez a webfelülethez, ahol ki lehet tölteni, tehát mindig el lehet menteni az addig beírt adatokat, azokat idővel módosítani is lehet, nyilván fel lehet tölteni a szükséges dokumentációt, nyilván, hogyha valaki kamatadót fizet, akkor a pénzügyi intézetektől kimutatott dokumentációkat is feltöltheti, akkor a munkahelyéről kapott fizetésigazoló dokumentációkat is mellékelheti, tehát elég jól ki van találva, és jól működik, tehát én azt látom, hogy nem egy rossz dolog. Ott sokkal többen kitölthetik ezeket a nyomtatványokat, tehát ott kevesebb előírásnak kell megfelelni, tehát az egy könnyebben járható történet. Nyilván mindenhol regisztrálni kell a megfelelő adószámmal, a hatóságnál elérhető adatokkal, és hát vannak, akik ugye nem akarnak maguktól próbálkozni, hanem könyvelőhöz fordulnak, és könyvelő segítségét veszik igénybe. Szerintem ez a legdrágább megoldás. Vannak olyan cégek, akiknek szerintem szükségszerű, hogy ezt a megoldást válasszák, de én egyébként a magam részéről azt szorgalmaznám, hogyha valakinek nem komplikált bevételi forrásai vannak, akkor azért próbálja meg ezekkel a szoftverekkel, ingyenesen elérhető szoftverekkel, vagy maga az IRS oldalán elérhető adóbevallási felületen kitölteni az adóbevallását, mert hát elég sok pénzt tud így megspórolni, tehát meg hát egy kis gyakorlatra tesz szert, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, tehát én szerintem elég jól meg vannak írva ezek a programok, könnyen követhetők, tehát én azért bátorítanám a hallgatóinkat, hogyha valakinek ilyen kötelezettsége van, hogy használja ki ezeket a lehetőségeket. Azt mindenképpen elmondanám, hogyha a szoftverek mellett döntene valaki, vagy az IRS-nek a saját oldala mellett, lehet segítséget kérni. Tehát itt van olyan, amikor online csetes formában lehet segítséget kérni, akkor az IRS is elindított egy olyan telefonos lehetőséget, ahol szintén telefonon segítséget lehet kérni az adóbevallás kitöltéséhez. Hát ők idén azt garantálják, ez egy újszerű dolog, hogy nem kell többet várni, mint 3 percet az ilyen hívásoknál. Hát majd, hogyha lezárul az adóbevallási időszak, én kíváncsi vagyok, hogy ez valóban így működött-e, hogy fogunk erre való adatokat találni, vagy sem. A kezdeményezés mindenképpen jó, tehát több nyelven is elérhető így a segítség, és azt se felejtsük el, hogy Amerikában országszerte vannak önkéntesek, akik az időseket, az esetleg rokkantokat, alacsony keresetű embereket mindenképpen támogatják ebben a folyamatban, meg lehet őket keresni, ott is élő segítséghez lehet jutni. Tehát én azt látom, hogy Amerika szerte nagyon sokféleképpen lehet benyújtani adóbevallást, és sokféle segítség elérhető, amit szerintem érdemes kihasználni. És az se kell, hogy visszariassza az embereket, hogyha valaki nem beszél jól angolul, mert elég sok nyelven elérhető a segítség. Tehát szerintem ezeket a dolgokat érdemes kihasználni.
Igen, hadd kérdezzem meg idősebb amerikai magyar hallgatóink számára, vagy kedvéért azt, hogy azok a magyarok, akiknek nem túl bonyolult az adóbevallásuk, és szeretnék felhasználni ezeket a lehetőségeket, elsősorban az IRS oldalán, van-e lehetőség, de nem beszélnek jól angolul, vagy legalábbis nem értik a pénzügy nyelvét, tehát az adóval kapcsolatos fogalmakat, a különböző kategóriákat, amiket ki kell tölteni, nem értik az útmutatót, ami ezt elmagyarázza. Magyarul kaphatnak-e segítséget, vagy magyarok szerinted hova fordulhatnak?
A magyar sajnos nem egy kiemelt nyelv, tehát a központi segítséget nyújtó vonalakon keresztül a magyar az nem egy tipikus nyelv, amin segítséget kaphatnak, de vannak olyan nagyobb városok, ahol, tehát én New Yorkba találkoztam olyan önkéntessel, aki magyar nyelvű volt, és segített annak idején a rászorulóknak, tehát néha van egy-egy ilyen szerencsésebb helyzet, hogy az önkéntesek közé jelentkezik olyan valaki is, aki beszéli a magyar nyelvet, és elég jól átlátja ezeket a helyzeteket. Én azt gondolom egyébként, tehát azt fontos megemlíteni, hogy az amerikai adóztatáshoz készített nyomtatványok és a kísérő dokumentumok szerintem nagyon közérthetően vannak megírva. Tehát Amerikában nagyon gyakori az, hogyha egy formanyomtatványt ki kell tölteni, akkor ott feltüntetik az arra fordítandó időt is. Tehát, hogy ilyen praktikusságból sokszor ezt végig tesztelik, hogy egy átlag embernek mennyi időbe telik elolvasni, megérteni, értelmezni ezeket a dolgokat, illetve kitölteni ezeket a nyomtatványokat. Nyilván vannak könyvelő cégek, akik Amerikában, akik magyar származásúak és magyarul is tudnak, illetve vannak pénzügyi, adóügyi tanácsadók, akikhez lehet fordulni, de valamennyi nyelvismeretre szükség van. Én egyébként azt gondolom, hogy az idősek közül sokan azért beszélnek valamennyire angolul, nem annyira bonyolult az ő bevallásuk, tehát még kísérletező jelleggel is én azt mondanám nekik, hogyha van idejük és kedvük, akkor azért próbálkozzanak egy-egy ilyen kitöltéssel, mert sokat lehet belőle tanulni, illetve az az érdekesség ennek a történetnek, hogyha a határidőn belül vannak, akkor az amerikai adóhatósághoz, hogyha egy rosszul kitöltött adóbevallás érkezik, azt egy fél napon belül, egy-két napon belül értesíti az adóhatóság, hogy hát ez nem sikerült, nem fogadta be az adóbevallást, sokszor még ki is jelöli azokat a pontokat, ahol a hiba történt. Tehát szerintem elég összetett segítséghez lehet jutni, és akkor a hibapontok alapján újra lehet próbálkozni. Tehát nem vérengző ebben a fázisban az amerikai adóhatóság, rengeteg segítséget nyújt, de azért valamilyen fajta angol nyelvtudásra szükség van. Tehát a spanyolok szerencsésebbek, vagy az ázsiaiak közül is több nyelvet támogat az adóhatóság, tehát az oroszoknak is szerencséjük van, oroszul is lefordítanak nagyon sokféle dokumentumot kínaiaknak is, tehát sok nyelvet támogatnak, de a magyar az sajnos nem egy kiemelt nyelv ilyen szempontból.
Igen, hadd hívjuk fel a figyelmet arra, most nem tudom milyen a helyzet, korábban voltak olyan magyar idézőjelbe tett vállalkozók, akik fölkínálták a segítséget, nem voltak igazából könyvelők, tehát nem egy CPA vagy ilyesmi, de fölkínálták a segítségüket, hogy segítenek az adóbevallások elkészítésébe valamennyi pénzért. Ez valamivel talán olcsóbb volt, mint a hivatalos könyvelő segítsége, de néha drágábbnak bizonyult, mert nem megfelelően csinálták ezt, tehát sok volt a szélhámos. Hallottam olyan emberről is, aki szintén nem volt egy könyvelő, segített, és jól megcsinálták az adóbevallásokat, de gyakorta, azt te magad is tudod, hogy egy időben nagyon erőteljesek voltak ezek a bot csinálta a magyar segítők, akinek egy része eleve szélhámos volt. De azokra gondolok, akik mindenben utaztak, tehát nem csak az adóbevallást készítették el, hanem zöldkártyát is szereztek kiválságra, meg mindenfajta vízumokért összeszedték a pénzt, és a végén volt olyan, akiről kiderült, hogy már amikor a pénzt összeszedte, akkor is tudta, hogy nem fog semmit beadni. Ez úgy derült ki, hogy az egyik segítője, akit ott fölvett, az mondta, hogy mikor fogunk nekiállni, és a pénzek összeszedése után a munka elvégzésének is az illető az mondta, hogy nem fogunk nekiállni, nem fogunk beadni semmit. Tehát nagyon veszélyes, figyeljünk oda, hogy kikben bízunk meg, kiknek a segítségét vesszük igénybe, miközben azért természetesen nem lehet előítéletesnek sem lenni, mert tényleg vannak nagyon rendes, korrekt, önkéntes, jó szándékú és hozzáértő segítők is, csak legyünk óvatosak.
Itt fontos szerintem azt, hogy megemlítsük azt, hogy itt nem az IRS által kijelölt önkéntesekről beszélünk, tehát itt olyan önkénteseket is megemlítünk, akiket a hatóság nem jelölt ki, hanem ők saját magukat jelölték ki erre a szerepre, hogy majd ők segítenek másoknak, aztán, hogy vagy segítenek, vagy nem, az az idő folyamán kiderül. Egyébként erről jut eszembe az, hogy volt korábban példa arra is egyébként, hogy néha a szoftverek is tévedtek, tehát az az érdekesebb, hogy amikor valaki benyújtja az adóbevallását, hogyha azt a szoftver valami oknál fogva rosszul kalkulálja, mert rosszul van felprogramozva, hát sajnos a felelősség akkor nem a szoftvercéget illeti meg, hanem az, aki az adóbevallás, de ezt még sajnos könyvelőknél is látom sokszor, hogy amikor valamit rosszul csinálnak meg, hát a felelősséget nem feltétlenül vállalják.
Hát igen, az adóbevalló az, ezt soha ne felejtsük el, hogy az, aki az adó bevalló, ugye, ő az, aki beval, amikor aláírja, akkor tulajdonképpen ugye ő vállalja a felelősséget az adó bevallásért, és aki pedig segítette, legyen az egy professzionális cég is akár, az csak elvégezte ugye az ehhez szükséges munkát.
Igen, itt szerintem még azt is muszáj megemlítenünk így az adóbevallások kapcsán, hogy sajnos, mint az élet legtöbb területén, itt is megjelennek a csalók, akik próbálják átverni az embereket. Hát itt is rengeteg új dolog van az ég alatt, tehát nagyon oda kell figyelni azt, hogy arra, hogyha valaki olyan segítséget vesz igénybe, hogy valaki azt mondja, hogy ő segít neki juttatásért, vagy ezért-azért cserébe, de hogyha elkerüli azt, hogy aláírja az adóbevalláson, erre létezik egy külön rubrika, ahol fel lehet tüntetni azt, hogy ki készíti el az adóbevallást. Ugye itt a könyvelő cégek beírják önmagukat, az elérhetőségüket, de gyakori az a probléma, hogy valaki azt mondja, hogy ő segít az adóbevallás kitöltésébe, de nem tünteti fel azt, hogy ő kicsoda, micsoda, hogy ő részt vett ebbe a folyamatba, tehát bármi olyan dolgot, amit csinál, nem a saját nevével végzi, ott is kifejezetten, aki benyújtja az adóbevallást, ő lesz az, akit felelősségre vonnak. Tehát kerülni kell az ilyenfajta segítőket is, akik nem adják a nevüket ahhoz, amit állítólag elvégeznek. Tehát ez nem egy jó dolog, hogyha ilyen valakivel állunk szembe, aki nem akarja vállalni a nevét az adóbevallás elvégzésénél. Azon se lehet meglepődni egyébként, hogy az IRS nevébe hát ilyen nem valós nevekkel, meg nem valós identifikációs számokkal hívogatják az embereket. Így gyakran célpont az új bevándorlók, akik nem annyira tapasztaltak ezekben a hétköznapi dolgokban, tehát rengetegen próbálnak meg így is csőbe húzni másokat, tehát hogy
ugye, ugye itt is, bocsáss meg, ugye itt is jegyezzük meg, hogy, hogy az IRS nem kommunikál telefonon, meg általában a hivatalos szervek, intézmények levelet kell kérni, tehát még ott is vannak persze levélcsalók is, akkor vissza kell kérdezni, le kell ellenőrizni, főleg ha pénzt kér, de általában ugye egy szabály az, hogy nem semmit telefonon, hanem levélben.
Hát igen, egyébként lehet telefonon kommunikálni az IRS-szel, nem mindig eredményes, sőt néha levélben sem mindig eredményes, próbálkozni lehet, tehát sajnos van erre egyébként példa, hogy lehet velük telefonon kommunikálni, még hogyha nem is mindig sikeres, de itt kimondottan olyan dolgokról beszélünk, amikor valakit felhívnak, tehát nem ő keresi az IRS-szel a kapcsolatot, hanem csörög a telefonja, felveszi, és úgy mutatkozik be valaki, hogy az IRS részéről keresi, mond egy nevet, mond egy identifikációs számot, amelyek persze nem valódiak, és akkor közli azt, hogy ő azért keresi az adott illetőt, mert hogy látja azt, hogy itt bizony adótartozás van, tehát az IRS mindenképpen ezt be akarja hajtani, és hát van, amikor a csalók még azt is hozzáteszik, hogy ajándékkártyával, vagy pedig ilyen-olyan átutalásokkal lehet gyakorlatilag teljesíteni ezt az adóhátralékot, tehát ami elég furcsa, meg van, hogy bedobják azt is, hogy fenyegetőznek, hogyha nem történik meg az adóhátraléknak a rendezése, akkor deportálhatják az adott illetőt, vagy felfüggesztik a jogosítványát, tehát nem vezethet, tehát mindenképpen próbálják arra rávenni azt, akit keresnek telefonon, hogy megfélemlítsék, illetve hogy információt meg pénzt szedjenek ki belőle. Tehát az igazság, hogy ezeket a hívásokat a lehető leghamarabb meg kell szakítani, és nem kell kiadni személyes adatot, meg pláne pénzt sem.
Még a hivatásos könyvelőkkel kapcsolatosan arra ugye fölhívnánk a figyelmet, volt rá példa nem egy esetben, hogy magyar könyvelőknél, akkor, hogyha állandóan valaki extension-t kér, tehát aki soha nem ad be egyetlen egy adóbevallás se időbe, hanem mindig csak...
Elnézést kérek, hogy közbeszólok, csak azért azt akkor fordítsuk le, hogy itt a hosszabbításra, határidő hosszabbításra gondolunk, tehát hogy egyértelmű legyen így a hallgatók számára.
Igen, tehát aki soha nem adja be az adóbevallásokat határidőre, hanem mindig azt mondja az ügyfélnek, hogy beadtunk egy extension, tehát egy kérést, egy kérelmet arra, hogy majd csak októberig kelljen beadni. Nagyon fontos ellenőrizni, hogy akkor megtörténik-e, mert sok esetben az történik, hogy az októberi határidőre se adja be, és valaki évek múlva döbben rá arra, amikor már a cégét mondjuk be akarják zárni, vagy be is zárják, hogy egyetlen egy adóbevallást nem nyújtott be az illető. Tehát ezekre mindenképpen figyeljünk oda, és törekedjünk arra, hogy olyan professzionális segítőket keressünk, akikkel meg tudunk állapodni, hogy a határidőre az adóbevallást elkészíti. Tehát azért fizetjük, hogy készüljön az adóbevallás, időben, határidőre aláírva menjen be.
Hát igen, meg még az is egy elég jó elvárás, hogy a lehető legjobban legyen ez kitöltve. Tehát ugye gyakran, amikor cégekről van szó, lehet hallani azt, hogy vannak nagyon jókezű, ügyesfejű könyvelő cégek, akik tényleg optimálisan töltik ki az adóbevallást, és hogy vannak olyan cégek is, akik hát nem teszik meg a tőlük telhetőt. Ugye egy céges bevételnél már sokat számít az, hogy milyen leírható költségek vannak, tehát nyilvánvaló, hogy a professzionális segítségen belül is meg kell találni azt, aki legális keretek között a legtöbbet tudja kihozni az adott helyzetből.
Igen, és még egy dologra hadd hívjuk fel a figyelmet, hogy azért is túl azon, hogyha persze valaki megteheti, és nem túl bonyolult az adóbevallása, és úgy gondolja, hogy egyszerűbb az IRS oldalán, vagy, vagy valamilyen szoftverrel elkészíteni, de sok esetben hasznos, hogyha egy professzionális könyvelővel vagy konzultál valaki, vagy ha nem túl drága, őt bízza meg, akkor, hogyha tisztázza vele előre, hogy nagyon-nagyon sok ilyen federális kedvezmény van. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiért például le lehet írni az adóból dolgokat, adót lehet visszaigényelni különböző jogcímeken, vagy ha valaki investál, vagy ezt csinál, azt csinál. Tehát van egy csomó ilyen federális, és van egy csomó ilyen állami program, meg lehetőség, amit nagyon jó, hogyha ismernek az emberek. Általában az átlagember, vagy főleg aki ugye etnik, tehát valami kisebbségi, amerikai, ugye ő nagyon sokszor nincsenek tisztában, ilyeneket nem böngésznek az emberek, nem olvassák el ezeket a híreket az újságokba, és ezért nem nagyon tájékozottak, és nem olyan tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, és sokszor, ha az ember elmegy egy jó könyvelőhöz, akkor tőle és ott értesül arról, hogy micsoda nagyszerű lehetőségek vannak, hogy ilyen címen, olyan címen kínál különböző ilyen adóvisszatérítési lehetőségeket az állam. Most csak mondok egy banális és friss példát, hogyha például valaki vásárol, de ezt mondjuk az autós cégek hirdetik, például elektromos autót, akkor azután egy nagyon komoly adóvisszatérítési lehetőség van, amivel ugye támogatják a zöld programot, de ez csak a legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb ilyen példa volt. Nagyon-nagyon sok ilyen van, a COVID idején főleg nagyon sok ilyen dolog volt, és sorolhatnánk, tehát érdemes időnként konzultálni a könyvelőkkel, és direktben rákérdezni arra, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy adjon tájékoztatót erről, vagy ilyesmit, mert nagyon-nagyon sok jó dolog kiderülhet. Most még egy dologra szeretném, hogyha kitérnénk, hogy hát ugye már beszéltünk egy külön műsorban, külön adásban arról, hogy Amerika fölmondta ugye az Orbán kormány magatartása miatt, fölmondta a dupla adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, ami azt jelenti, és ez ugye most ettől az évtől számít, tehát azt, amit idén januártól keresnek az emberek, és amit egy év múlva a jövő évi adóbevallásban kell ugye bevallani, azokra vonatkozóan már érvényes, hogy két helyen kell adót bevallania egy amerikai magyarnak, vagy ilyen cégnek, vagy olyan magyar cégnek, aki Amerikában is szerez bevételt, tehát két helyen, Amerikában és Magyarországon is adóznia kell. Ez egy borzasztó, borzasztó dolog. És hát ugye múltkor csak annyit tudtunk mondani, hogy azok a magánszemélyek, akik Amerikában élnek, állampolgárságuk van, és nincs magyarországi lakcímük, azok mentesülnek ettől, de mindenki más, akár zöldkártyás, akár vízumos, akár állampolgár, de van Magyarországon bejegyzett lakcíme, akkor már köteles mind a két helyen adóbevallást benyújtani, már erre az évre, a jövő évtől kezdődően. Hadd kérdezzem meg, hogy Éva, mit lehet még tudni most, ami a szabályokat, vagy a tudható dolgokat, tehát amiről tudni lehet, mert úgy tűnik, hogy nagyon sok minden nem tisztázott még a magyar oldalon legalábbis, és hogy ez milyen károkkal jár magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.
Hát én azt javaslom, hogy tekintsük át akkor egy kicsit kronológiai sorrendben, hogy mi történt, és mi az, amit tudni lehet. Ugye 2022. júniusában történt ez, amikor az Amerikai Egyesült Államok kormányzata felmondta a magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Ez egyébként 2023. január 8-án meg is szűnt, tehát ez egy 79-ben keletkezett egyezmény volt. A megszűnés időpontja ugye 2023. január 8-a volt, de voltak olyan rendelkezései, amik 2023. december 31-ig alkalmazhatóak voltak. Tehát ahogy te is említetted, 2024. január 1-e óta a másik államból származó jövedelem adóztatására mindkét állam a saját belső jogszabályai alapján jogosul dönteni, és úgy kezeli ezeket a bevételeket, jövedelmeket, mint ami egy nem egyezményes országból származik. Itt fontos azt elmondani, hogy a 79-es egyezményt egyébként 2010-ben próbálták másfajta módon újra tárgyalni, tehát itt elkészült egy olyan fajta egyezmény, amit sajnos nem ratifikáltak, tehát ez a 2010-es egyezmény ezért nem is tudott életbe lépni. Ugye sokan arra számítottak, hogy amikor bejelentette az amerikai kormányzat, hogy ők ezt felmondják, ezt a egyezményt, hogy majd akkor biztos a 2010-es fog életbe lépni, vagy valami módon. Tehát mindenképpen arra számítottak, hogy ugyan a régit felmondja, de majd létezni fog ez az új egyezmény, annak ellenére, hogy nem ratifikálták, majd akkor ezt így rövid időn belül ernyő alá hozzák, és hogy majd ezt lehet gyakorlatilag újra alkalmazni. Hát amikor megjelent ez, hogy az amerikaiak felmondták ezt az egyezményt, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy ez egy fekete nap volt az amerikai-magyar kapcsolatokban. Tehát itt egy ilyenfajta bilaterális gazdasági kereskedelmi egyezmény egyébként nagyon fontos, tehát azt ugye itt kiemelném, hogy az Európa Uniós országok közül egyedül Magyarországnak nincsen Amerikával ilyen megállapodása, tehát szerintem ez egy végzetes dolog volt, és később ugye láttuk azt, hogy 2023. októberében, novemberében már a magyar kormányzat is tett arra megjegyzéseket, hogy hát ők bizony szeretnének az amerikaiakkal megegyezni, tehát hogy mindenképpen szerették volna azt, hogy valamiféle adóegyezményt így sikerüljön létrehozni. Voltak várakozások, ugye sokat gondolkodtak azon, hogy mi lehet a lehetséges kimenetel. Tehát volt, aki azt mondta, hogy az egyik egyezmény majd a hatályát veszti, és akkor a másik újjal lehet kezdeni valamit. Hát azt ma már tudjuk, hogy nem történt meg, tehát az új egyezmény nem került ratifikáció alá, tehát nem is lépett életbe. Akkor ugye volt egy olyan lehetőség is, hogy korábban Amerika például a Holland Antillák esetében is már felmondott egy ilyen adóügyi egyezmény, de részlegesen visszavonta ennek az egyezmény, tehát ennek a felmondásnak a körülményeit. Hát Magyarország esetében ez se történt meg. Tehát voltak, akik ugye arra számítottak, hogy majd itt is lesz egy ilyen részleges visszamondás, és hát volt, aki pedig arra számított, hogy Amerika majd teljes egészébe vissza fogja vonni ezt az egyezmény felmondást. Hát ma már azt is látjuk, hogy ez sem történt meg. Tehát elkezdődött valóban a 2024-es pénzügyi év, úgyhogy nincsen egyezmény. A magyar hatóságok részéről azt lehet látni, hogy egy kicsit próbáltak alkalmazkodni ehhez a helyzethez, tehát ők életbe léptettek SZJA változtatásokat, ami egy kicsit próbálja egyszerűsíteni ezeket a helyzeteket, tehát akit érdekelnek ezek a dolgok, én azt javaslom, hogy látogassanak el a Magyar Adóhatóságnak a weboldaláról, elég részletesen ezt kifejtik. Például itt a cégen keresztül végzett előadó művészi tevékenységet is emlegetik, hogy az ilyenfajta megbízási jogviszonyba, hogy amikor munkát végez valaki, akkor hogyan történik gyakorlatilag az adóztatás, mi az, ami adóköteles, vagy ez a sporttevékenységekre is vonatkozik, mert hogy ugye például a filmprodukciós cégeknél is rengetegszer van az, hogy nem is kifejezett munkaviszonyban, hanem kifejezetten megbízási jogviszonyban dolgoznak az alkalmazottak, tehát ugye amerikai produkciós cégek is jönnek, filmprodukciós cégek is jönnek Magyarországra dolgozni, és hát nyilván számít, hogy itt milyen adókötelezettségeknek kell eleget tenniük. Akkor persze a NAVASZ kitér arra is, hogy mi történik a kamatok kapcsán, tehát hogy milyen adókötelezettség keletkezik. Itt ugye megjelenik az, amiről te is beszéltél, a belföldi illetőségnek is a fogalma. Tehát szerintem én azért javaslom azt, hogy mindenki látogasson el a NAV-nak az oldalára, mert rendkívül összetett a történet. Nyilván te mondtad azt, hogy ha valaki kettős állampolgár, tehát magyar állampolgársággal, meg amerikai állampolgársággal is rendelkezik, akkor itt az illetőség kérdése is felmerül, illetve hogy, mert hogyha neki van magyarországi bejelentett lakcíme, akkor nyilván a magyar illetőség megállja a helyét. De hogyha valaki magyar, és egyben amerikai állampolgár, és Magyarországon nincsen bejelentett lakcíme vagy tartózkodási helye, akkor itt az illetőség, tehát a magyar illetőség az nem állja meg a helyét. De itt számos területen érinti az értékpapírkereskedelmet is, tehát én azt gondolom, hogy ez annyira összetett dolog, hogy itt is már pénzügyi tanácsadóhoz kell fordulni, hogy valaki megfelelően döntsön, és hogy a kötelezettségeinek eleget tegyem. Ami szerintem viszont lényeges, és én azt gondoltam, hogy erről mindenképpen kellene beszélnünk, hogy sajnos azzal, hogy ezt az amerikai kettős adóegyezményt felmondták, sajnos ez én úgy érzem, hogy megfojthatja a magyar innovációt, tehát, és én azt gondolom, hogy erről mindenképpen beszélhetnénk, hiszen az köztudott, hogy amikor egy cég egy újabb technológiát vezet be, vagy egy modern tudást, akkor mindenképpen szükséges az, hogy ezt az újdonságot el tudja adni. Általában kereslet a nyugati országokba, illetve Amerikába van, tehát hogyha például egy magyar szoftvercég kifejleszt egy új szoftvert, akkor innentől fogva bajba lesz, mert korábban, amiért 100 egységet kaphatott, tehát hogyha pénzre próbáljuk lebontani, anélkül, hogy itt konkrét árakat mondanánk, az a jelenlegi körülmények között már csak 70 egységnyi pénzt tud beszerezni így az adott termékei után, és hát nyilván ez egy probléma. Én azt is látom, hogy megjelent a piacon olyan lehetőség, hogy a magyar cégeket vigyék át más EU-s országok cégeibe, mert ahogy említettem, egyedül az Európai Unióban Magyarországot sújtotta ez a fajta egyezmény felmondás, tehát rengeteg hirdetést látok azzal kapcsolatban, hogyha fel akarja oldani valaki az ebből az egyezmény hiányából fakadó problémákat, akkor nincs is más dolga, csak Magyarország helyett ne Magyarországon, hanem egy szlovák céget hozzon létre, vagy a magyar céget vigye át, és abból csináljon egy szlovák céget, vagy egy angol céget. Tehát itt mindenképpen ilyen strukturális döntésekbe is gondolkodni kell, hogy a cégek hogyan tudják könnyebbé tenni az életüket, mert sajnos ezzel egy lehetetlen helyzet jött létre. Tehát én szerintem ez nagyon sajnálatos, hogy így alakult.
Igen, na most ugye ez nem csak a, nem, tehát oda-vissza problémát jelent, tehát nem csak a magyarországi cégeknek jelent, ugye ez egy plusz terhet, kétfelé kell adóznia, még eddig csak egy helyen, és a kedvezőbbet választhatta, hanem az amerikai cégeknek is. Tehát itt ez azt jelenti, hogy egy idő után egyes amerikai cégek meggondolhatják azt, hogy Magyarországon érdemes-e maradniuk, és könnyen lehet, hogy nem csak magyar cégek mennek át a kettős adóztatás miatt Szlovákiába, hanem vagy más uniós országba, vagy környező országokba, hanem amerikai cégek is, ami óriási veszteség ugye Magyarországnak, hogyha ez megtörténik, mert nem csak az adó jelenti a hasznot, ugye, hogyha egy cég, pláne egy nagy amerikai cég, ugye ott működik, és ott ad munkát embereknek, stb. Tehát Tehát ez egy borzasztó kár, és ugye azt kell mondanunk, hogy ez is egyfajta szankció Magyarországgal szemben, az Orbán kormány magatartásával szemben, ahogyan a vízummentesség részbeni korlátozása is az volt, ahol ugye ráadásul egy valódi indok is volt, miszerint ugye a nyakra főre kiadott mindenféle magyar útlevelek miatt, ugye, és pont ilyen szándékkal szerezték meg, a világ minden részéről szereztek magyar útleveleket, letelepedési kötvény, és a többi, és a többi, meg még a kettős állampolgárság esetei is ide tartoznak, ami tényleg nemzetbiztonsági kockázatot jelentett, és hiába kérték az amerikaiak, hogy a magyarok ezzel kapcsolatosan bizonyos védelmi intézkedéseket tegyenek meg, azokat nem tették meg, és ez súlyosan, hátrányosan érinti ugye azokat a magyarokat, akik eddig nyugodtan vízummentesen ESTA-val utazhattak. De ugye a legutóbbi események, ugye a svéd NATO csatlakozás ratifikálásának a késleltetése, vagy például az Ukrajnának megszavazandó mindenfajta segítségek, az orosz szankciók akadályozása, stb. Tehát ez az orosz barátság, és sok minden, amivel Magyarország kormánya, ugye Amerikának, a NATO-nak és az amerikai nemzetbiztonsági érdekeknek árt, ugye már fölmerült nem olyan régen az is, hogy a teljes vízummentességet fölmondják Magyarországnak. Ez egy szankció. Ezért ugye nem is várható, és nem is elképzelhető, hogy az amerikaiak belátható időn belül ezen változtatnának. Abban sem vagyok biztos, hogy amiben például az Orbánék mondjuk reménykedhetnek, hogy majd ha Trump lesz az elnök, akkor majd egy csapásra minden megszűnik, mert azért ez egy nagyon komoly procedúra, tehát egy ilyet visszaállít, ez nem úgy történik, hogy a Trump oda telefonál valahova, és akkor holnaptól ez megszűnik, megváltozik. Tehát nagyon nehéz megszerezni, és könnyű elveszíteni, és aztán nagyon-nagyon nehéz újra megszerezni az ilyeneket.
Én azt hiszem, hogy ők nagyon reménykednek abban, hogy Trumppal mindent megoldanak, de nekem is kétségeim vannak, hogy mire tudnak jutni. Minden esetre ez nagyon sajnálatos, hogy eddig a pontig jutott ez a történet, hiszen a világ szinte minden országa ösztönzi a technológia fejlesztését, tehát rengeteg helyen ezt közvetlen támogatásokkal érik el, adókedvezményekkel, infrastruktúrális beruházással, oktatással, a közigazgatás hatékony szervezésével, vagy pedig a munkaerő hatékony mozgósításával. És ez amiatt fontos, hogy ugye ki lehet fejleszteni egy értékes technológiát, amit ugye persze akkor lehet életbe hozni, meg csak akkor érdemes létrehozni, illetve hogyha az nem válik értéktelenné, hanem kifejezett értékké válik, tehát mindenképpen kell hozzá az igény és a fizetőképes kereslet, és ez nem Magyarországon van, tehát ez általában a gazdaságilag fejlett világban van, ahová ugye az Egyesült Államok tartozik, Nyugat-Európa, Japán, Dél-Korea, Kína is, tehát én azt gondolom, hogy nem elég létrehozni egy technológiát, hanem azt életben is kell tartani, tehát értékké kell fejleszteni, és ezért sajnálatos, hogy megszűnt ez az egyezmény, mert ez szinte elzárja a lehetőséget a magyar cégek előtt, hogy Amerika irányába bármit is el tudjanak érni, vagy hogy az könnyen megvalósítható legyen. Meg hát így Magyarország persze elveszíti azt a vonzó lehetőséget, amit a térségben az összes többi ország tud biztosítani. Tehát ez ezért is egy óriási hiba volt. Tehát jó lenne, hogyha ezen tudnának változtatni. Én nem tudom, hogy mennyi az esélye. Tehát igaziból meglátjuk, hogy az idő mit hoz. Tehát én reménykednék valamibe, de nem túl optimistán tekintek ki a közeljövőben egy olyan fajta lehetőségre, hogy létrejöjjön egy újabb amerikai adóegyezmény Magyarországgal.
Igen. Hát gratulálunk a keleti nyitáshoz. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóink figyelmét. Évának nagyon köszönöm az értékes információkat és tájékoztatást, és hát kívánunk mindenkinek sikeres és problémamentes adóbevallási szezont.
Én is köszönöm a lehetőséget, és a legjobbakat kívánom a hallgatóinknak.